az énekek közben az a gondolat jött a szívemre, és tulajdonképpen az ige is erről szól, mert én úgy gondolom, hogy a testvérek is nagyon-nagyon sok háladó alkalmon vettek részt már, és nagyon sok bölcsüzenetet kaptak a Bibliából a háladással kapcsolatban. De valahogy az Úr, amit a szívemre helyezett, ez a háladás útja, és az énekek is érintették ezt. Hiszem, hogy mindnyájan a háladás útján az Isten felé közeledve egy különböző pontokon vagyunk ma is. Különböző lelkiállapotban, különböző hitnek a mértékével küzdve, különböző élethelyzetben, és az jutott eszembe, hogy ezen az úton haladva, nem tudom, hogy van-e közöttünk olyan, aki még a szoros kapun nem ment be. És néztem itt, hogy nagyon sok hely van itt, ahogy bejöttünk. Annak idején, amikor a kis gyülekezetet püspökkel, mindig mondtam a testvéreknek, hogy testvérek, az lenne jó, hogy amikor bejöttek az Isten házába, akkor lepakolnátok a terheiteket. És amikor kimentek, akkor ott is hagynátok. És azon a szoros kapun nem lehet batyukkal, bűn batyukkal és életterhekkel bemenni. Ott le kell dobni mindent. Én hiszem, hogy ez a mai alkalom is ilyen akar lenni, és akik az Úr útján járnak már azon a keskeny úton, hát ott sem lehet ezeket cipelni. Meg kell bocsátanunk, el kell engednünk dolgokat, és a háladás útján járva nem szabad megragadni azoknál a pontoknál, eseményeknél, amelyek hálára indítják a mi szívünket, hanem ezek az események mögött mindig meg kell látnunk Istent, és tovább kell lépnünk Isten felé. És hiszem teljes szívvel, hogy az igazi háladás az a mennyben lesz. Mert ott értjük meg a háladás lényegét, amikor az Isten jelenlétében megszűnik minden, amely ellopná a mi szívünkről a hálát és az örömet. Ott lesz valóságos. Addig gyakoroljuk, tanuljuk, és legyen ez a mai nap is áldás, ebben segítség számunkra. Kérném, hogy maradjon ülve a gyülekezet, a Királyok második könyvének 5. fejezetéből fogok felolvasni egy részt, egy kicsit hosszabb szakasz, de hiszem, hogy Isten sok kincset elrejtett számunkra benne, és muszáj, hogy megnézzük ezt a történetet. Tehát Királyok második könyvének 5. fejezetéből Elizeus meggyógyítja Naamánt, ez a történet lesz előttünk, ezt fogom olvasni. Naamán Arám királynak hadsereg parancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer kivonult néhány Arám rablócsapat, és fogjul ejtettek Izrael országából egy kislányt, akik Naamán feleségének lett a szolgáló leánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Bár csak eljutna az én uram a Samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságból. Naamán erre ura elé járult, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való lány. Arám király ezt mondta, menj csak el, én meg küldök egy levelet Izrael királyának, és el is ment Naamán. És vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyíts meg bélpoklosságából szolgámat Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld az én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus Isten embere meghallott, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg ruhádat? Jöjjön ide hozzám ez az ember, én is majd megtudja, hogy van profétája Izraelnek. Ezért Naamán elment holovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel, menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön elém áll, és segítségül hívja Istennek az Úrnak nevét, azután végighúzza a kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek a Damaszkusz folyói, az Abána és a Parpar Izrael minden vizénél. Megfürödhetnék azokban is, meg hogy megtisztuljak. Azzal megfordult és haragosan távozott. Szolgái azonban oda mentek és így szóltak hozzá. Atyám, ha proféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz. Lement tehát és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Ezután Naamán visszatért, egész kíséretével az Isten emberéhez bement, megállt előtte, és ezt mondta, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. most ezért fogadj el ajándékot a te szolgádtól. De ő így felelt. Az élő úra, mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár unszólt, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Námán, ha nem is fogadod el, hadd kapjon a te szolgád annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír. Mert nem készít többé a te szolgád sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Csak azt az egy dolgot engedje meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én Uram bemegy Rimmon templomába, hogy ott leboruljon, és ha az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmon templomában. Az, hogy én leborulok Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ő így felelt neki, menj el békével. Ez egy különleges történet, de mégis pillanatok alatt itt találjuk ebben a történetben a saját életünket. Hogyan? Hát úgy, hogy valahogy valamelyik szereplőnek az élethelyzetébe, a saját élethelyzetünket belehelyezhetjük. Itt volt ez a Naamán, és azt látjuk, hogy sikeres volt. Erős vitéz volt, megbecsült ember volt, mert általa szerzett a népének szabadulást az Isten, és ezért tisztelték az Úr kegyelméből, ha bár ő még nem tudta, egy olyan pozícióba került, ahol tisztelet megbecsülés övezte. Hát a mai világban, amikor az ember egy ilyen helyzetben van, akkor hát ezért hálás lehet, nem? Kellemes. Olyan áldások járnak ezzel, hogy fölnéznek rá, hallgatnak a szavára. Jelentős személyiség, és az ego az tombolhat benne. A kérdés az, hogy kinek tulajdonítjuk ezt a lehetőséget. Azt lehetne mondani, hogy az ember teljesen rendben volt, boldog volt, és nem volt semmi aggodalomra oka. De az élete az nem a kősziklán, az Istenbe vetett hitre épült. Általában, amikor ilyenek vagyunk, és itt hadd tegyek fel egy kérdést a testvéreknek, mert a hálaadás alkalmával, ugye, ha elhangzott, hogy eltelt egy év, miért vagyunk hálások? A hálánkat a szívünk mélyén az okát talán ott találjuk, hogy megáldotta bennünket az Isten anyagilag. Jó munkahelyünk van, egészségesek a gyermekeink, mi is, jól érezzük magunkat, fittek vagyunk, és úgy haladnak az ügyeink. A hála okunk ma ezen a délutánon ez, pusztán ez, vagy hálásak vagyunk azokért a szellemi dolgokért is, amiket Istentől kaptunk az elmúlt évben. Ez jó hőmérője a lelki állapotunknak. Miért vagy hálás, testvérem? A fizikai, testi, anyagi dolgokért? Vagy eszedbe jut az is, hogy az Isten megtartott akár a héten? Az Isten előrébb vitt, mint egy évvel ezelőtt. Az Isten többet kijelentett magából. Az Isten előtt az ima életet sokkal komolyabb már. A Biblia is ott van a kezedben. És az időbeosztásodat úgy alakított, hogy fontos az Úrral való kapcsolat. Hogy az Úr jelenlétében átformálódj. Mi tölti be a szívedet? Miért vagy ma hálás? Ez az ember, Naamán, hálás lehetett. És azt hitte, hogy mindene megvan. De elérkezett az ő életében egy pici kis szó. És ez a de. Ez a szó, az énekben is említettük, ez a de megérkezik. Mert az Isten szeretete sokszor ezekkel a de szócskákkal érkezik meg. És ilyenkor derül ki az életünkben, hogy komolyan gondoljuk-e azt. Mert könnyű fönnállva énekel a fölemelt karokkal dicsérni az Istent. Amikor minden rendben van. De mi van akkor, ha a de megérkezik? És az a de az fájdalommal, szükséggel érkezik meg. És abban a deben csak sírás van és kérdések. És egészen egyszer olyan kérdések, amelyekre nem látjuk a választ. Abban a deben csak egy biztos pont van, ez a kőszikla Krisztus. Hogy azon a keskeny úton ő nem hagy egyedül bennünket. Hogy ő velünk van. És itt van a hálaadás reménysége. Mert a hálaadás a reménységben is meg kell, hogy nyilvánulj az ember szívében. Hogy bár nem tudom, hogy mi lesz a de következtében, de hálát adok az Istennek, hogy nem hagyott egyedül. És hálát adok az ő szabadításáért. Majd, és hálát adok, hogy biztonságban van. Egy biztos, testvérek. Ha ilyen alapokon nyugszik az életem, mint ennek az embernek, akkor nem vagyok jó helyen. Akkor még haladnom kell. Akkor még el kell jutnom az Istenhez és a mélységeinek. És egyet tudok, ezt tapasztalom, mert nekünk is nagyon sok terhünk van, csak annyit, hogy a legidősebb fiam 10 éve izomsorvadásos betegséget kapott, teljesen egészséges volt, és nem úgy beszélek itt, és osztom az észt, hogy nem tudom, hogy mit jelent a de. Egyet tudok, Az Isten számára a legfontosabb a te lelked. És azt lehet, hogy csak a szenvedés, a próbák által üdvözítheti. Ne ijedj meg. A szenvedés jönni fog. Ha jön, jusson eszedbe, Krisztus azt mondta, nem hagy magadra. És munkálkodni fog a te szívedben. Tehát a de által ebben az embernek az életében felborult minden. Minden összedőlt. Hogy vagy ma itt? Ha nincs a Krisztus a szívedben, akkor lehet, hogy éppen ebben a helyzetben vagy. Nem tudod a választ. Hadd hirdessem neked az örömhírt. Ma itt van a lehetőség arra, hogy Krisztussal találkozz. Lepakold a terheidet, és szólj hozzá, és higgy néki, hogy lépj be a hit kapuján. És ha már oda jutottál, mint ez az ember, hogy nem tudod semmi megoldást, és egy kis szolgáló leány, egy rabszolga leánynak a szava annyira kétségbe esett, hogy arra hitelt helyez, és megbízik benne, mert már minden bezárodott, minden ajtó. Na hát, ez a csodálatos dolog. És itt van egy másik élet előttünk, egy kis rabszolgalány, aki, gondoljuk a gyermekeinkre, amikor olvastam ezt a történetet, hogy elrabolnák a gyermekeimet, hát fel sem tudom fogni. De ez történt. Rabszolgasorba lett. Mit érezhettek a szülei? És ott volt ez a kislány, és ennek a kislánynak volt valami a szívében, van annak a nagy hősnek nem volt ott. Ez a kislány nem bosszútól lihegve háborgott és sajnálta magát ennek a kislánynak a szívében. Ott volt az Isten, az élő Isten ismerete. Emlékezett, hogy mire tanították a szülei. Ott volt egy olyan szeretet, amely az ellenséget is Istenhez vezette. Ugye milyen két hatalmas kontraszt van egymással szembe? Egy fizikailag szilárd hős és egy egyszerű rabszolgalány. Egy fiatal lány, akinek van valaki a szívében. És aki nem bosszút léheg, hanem hálát ad ezért, hogy ismeri az Istent. És az Isten munkálkodik benne. Megbocsájt, és az Isten az a krisztusi mérhetetlen, felfoghatatlan szeretet arra indítja, hogy segítsen. Csodálatos dolog ez. Kire helyezted az életedet? Mert mondom, hiszem, hogy a te háladásod akkor igazi ma, ha Krisztusra helyezed ezt. És a Krisztusért vagy hálás. És az elmúlt évet is úgy szemléled, hogy benne a hála forrása az, az élő Isten. A Szent Háromság Isten, benne Jézus. Van érdekes dolgok történnek. Összeszedett egy csomó kincset. Hát birtokolt ezeket. Van ebben egy apró kis üzenet, mert hálát adni csak azzal tudsz, amit neked van. Ez az ember pillanatnyilag azt érezte, hogy van vagyona, és a reménység háladásának az útján elindul, és hát egy nagy vagyonnal szeretné megköszönni. Egy pici kis mustármagnyi hit. Van, mikor nem nincs más. Tehát számára ez a kis ajtó volt nyitva. Belépett, elindult. A büszkeség az akadálya valóságos háladás útján. És itt nem számított a büszkeség már ennél az embernél. Ezt később meglátjuk egyébként. Még egy kicsit visszaköszönt, felbüfögte a büszkeség, ami a szívébe volt a történetben, ezt olvastuk. De elindul. Csak azzal tudsz hálát adni, ami van. Nem azzal, amivel a melletted ülő rendelkezik. Sokszor érezzük azt, hogy kevesebbek vagyunk, mert mi nem tudtuk úgy odaszállni az oltárra, vagy a persejbe, vagy az Úr munkára magunkat. Csak azt kéri tőled az Úr, amit van. Ne akarja másével hálát adni, és ne akar versengeni. A keresztény gyülekezetben ez fontos probléma, hogy megy a verseny. És még a háladásban is. Ki tud nagyobb hálát adni? Nem kell. Az özvegyasszony két filére jut eszembe, azt add, amit van. Add a szívedet, ahogy énekeltük. Az a te legdrágább kincsed, nem? Tedd oda az oltára, és ne vedd vissza, hagyd ott. Az Istennek kedves áldozat. A béke áldozat és a hála áldozat ugye a Mózes harmadik könyvében ott van, az azt hiszem a harmadik fejezetben. Ha megnézik a testvérek, ez számomra is sokáig nem kívánt olvasni való volt, mert nem értettem. Most is csak kapizsgálom. De ott van az, hogy tiszta, tökéletes dolgot áldoztak. Részesült az áldozatból az Isten, részesültek a papok, az Isten szolgái, és azok, akiket meghívtak. A te háládban részesülhetnek a te testvéreid? Vagy takargatod? Vagy irigy vagy a másikra? Ó, légy szabad, és hozz tökéletes áldozatot az Isten oltárára ezen a mai napon is, és mindig. Mert a háladás nem egyszeri alkalom, hanem egy életforma. Lehet, ezt biztos hallottátok már többször. Hogy haladunk tovább, van egy olyan elkeserítő dolog. Megérkezik a levél Izrael királyához, és Izrael király az Isten népének a királya, és ott van az Isten népe között, de nem ismeri az Istent. Mióta jársz Isten tiszteletekre, akár ebben a közösségben? Mióta olvasod az igét, és van elméleti tudásod, de nincs kapcsolatod az élő Istennel? Valójában nem tudod, hogy mivel rendelkezel. Nem tudod, hogy a szeretetből fakadon az Isten minden áldását, erejét odaadja néked. Azért, hogy üdvözülj, azért, hogy élj mások javára, és a te életedre, amikor rád néznek, azok a sóvárgó emberek, akik várják az Isten fiainak megjelenését a munkahelyen, a családban, itt a gyülekezetben is, tudod, hogy mivel rendelkezel? Még én sem tudom magamról, hogy mi van a kezemben sokszor, de mindig üres kézzel akarok odaállni. Uram, tegyél bele valamit, ami áldás lesz számomra és a veled való kapcsolat útján, meg tudom adni, úgy, hogy Krisztus tette önzetlenül másoknak is. Ez a király semmit nem tudott. De olyan jó, hogy volt próféta Izraelben, és hasonlítjuk össze csak a kislány meg a királyt. Egy kislány. Ővé ott volt. Az ő kezében ott volt az Isten. A királyban nem. De olyan csodálatos dolog, hogy amikor van egy vágyakozó szív, és elindul Isten felé, ha őszintén teszi, a találkozás létre fog jönni. Ez a Naamán is így indult el. És akármilyen akadályba ütközöl, ha tiszta szívvel vagy itt, a háladás útján el fogsz jutni az Istenhez. Miért szaggatod meg a ruhádat? Miért törsz össze? Miért sopánkodsz? Miért panaszkodsz, amikor az élő Isten gyermeke vagy, az élő Istennek a házába, vagyis az élő Istennel itt most is találkozhatsz? Miért szaggatod meg a ruhádat? A háladást meglopja a panaszkodás. Engedd el ezt, és a szíved könnyű lesz. Add át, hogy töltse be az Isten lelke, az Isten jelenlét a te szívedet, hogy felszabadulj a valódi hálaadásra, hogy meglásd az Istent, mert akkor lesz őszintén és igazi a te hálaadásod, mert ő lesz a forrása. Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy a találkozás létrejöjjön. Van egy nagyon fontos üzenet, mert meglátjuk, hogy ennek az embernek, ennek a hatalmas hadsereg parancsnoknak mi van a szívében. Neki van egy elképzelése. És biztos vagyok benne, hogy nektek is rengeteg elképzelésetek van. Ennek az embernek az elképzelése majdnem akadályá vált abban, hogy meglássa az Isten csodáját. Hogy eljusson az Istenig a reménység hálaadásának útjáról a valóságos találkozásban a hálaadásig. Hány terved lopta már el a te örömödet, amikor nem úgy történtek a dolgok, majd te elképzeled, hogy megszabadulsz, majd te elképzeled, hogy erős leszel, majd te elképzeled, hogy reggel támogatni fogja az ige által Isten a te gondolataidat és terveidet, nem pedig kiveszi a kezedből, vagy zsákutcába visz. Elképzelsz mindent, és az Isten majd úgy fog ugrálni, hogy te fütyülsz meg, ahogy én. Ó, az Isten ennél sokkal hatalmasabb. Hadd hívjalak most testvéreim benneteket arra, hogy a terveiteket itt a hálaoltáron, vagy a kereszt előtt hagyjátok ott. Mert az Isten terve a sokkal jobb lesz mindannyiunknak. Akarja az Isten, hogy letedd. Mert gátol a csoda átélésében, gátol abban, hogy eljöss ő hozzá. És adjunk hálát, és nem tudom, ti mikor tettétek, mert általában, amikor egy gyülekező vagyunk, akkor sokkal többet panaszkodunk a másikra, mint hogy hálát adjunk értük. De észreveszed azt, hogy sokszor a gyermekek szája által szól hozzád az Isten. Engem nagyon sokszor az elmúlt éjszaka is tanított a fiam által. Éjszaka nem úgy éreztem, mikor 3:30-kor tudtam lefeküdni. De ma, amikor leültünk beszélgetni, akkor megértettem. Az én elképzelésemet oda a kereszt elé, mert gátok lehetnek. Hálát adsz akkor, mikor nehéz emberek vesznek körül, akár a családban is. És borsot törnek a munkahelyeden, a gyülekezetben az orr alá. Nem úgy halad a dolog, az ügy, az Isten ügye, hogy én elképzeltem. Ne akarjak Isten helyett okosabb lenni. Ne akarjak Isten helyett munkálkodni. De adj hálát azokért az emberekért, akik ráterelik a figyelmedet az Istenre. Itt volt ez a kis rabszolgalány, itt volt Naamánnak a felesége, aki helyén volt, józan volt, és ismerte az ő férjét. És itt voltak a szolgái, akik a büszkeség rabságából egy kicsit kirántották, amikor azt mondta, hogy jó, hát a saját földünkön, hát ott aztán mennyivel tisztább folyók vannak. Hálát adsz ilyenkor, hogy a büszkeség nem engedi ezt. Hogy megköszönd Istennek, hogy van, aki igaz veled, és nem képmutatóskodik, és nem szenteskedik, hanem őszintén, szeretetből fakadóan figyelmeztet téged, hogy figyelj, az az út, amelyen haladsz, az nem az Isten útja. Vagy most megálltál. Adj hálát ezekért az emberekért, mert ott vannak melletted. Én is nehezen veszem észre őket sokszor. Mert sokszor úgy tűnik, hogy az én sarkamat harabdálják. Az Isten mentő szeretete nyúl általuk rajtuk keresztül felém. Adjunk hálát most értük is. A férjek a feleségekért, a feleségek a férjekért, gyerekek a szülőkért, és a testvéreinkért. Csodálatos ez, hogy Isten nem hagy magunkra bennünket, így sem. Hanem testvérek, barátok vannak körülöttünk. Sokszor azt hisszük, hogy a szemünkkel látjuk meg a valóságot. Sokszor tisztábbnak gondolunk dolgokat annál, mint amit Isten adna. Sokszor fontosabbnak, jelentőségteljesebben gondolunk dolgokat, mint az Isten ajándékai. Én is sokszor képzeltem el, hogy mikor megkentük a fiamat, imádkoztunk fölötte, hogy meg fog gyógyulni. Elképzeltem sokszor, hogy reggel, mikor fölébredünk, akkor nem imbolyogva jön ki a szobájából, hanem megerősödve az ő lábaim. Aztán Isten azt mondta, hogy ne félj, én itt vagyok. Én tudom, hogy ez miért történik. Tedd oda az elképzeléseidet, a terhedet az én oltáromra. És a legfontosabb dolog az ő és a te üdvösséged. És gyönyörködöm abban, hogy használja őt az Úr. Mert nem panaszkodik, nem nyávok, hanem sántikálva, bicegbolykor, felbukva, hirdeti az evangéliumot szenvedélybetegek között Püspökladányba. Nem jó ez. Nem jó átélni, ha Isten nélkül teszi az ember. De ha átengered az elképzelésed, a terveidet, a jövőképedet, akkor az lesz a legjobb neked és nekem is, amit az Isten elkészít. Mert neki van terve az életedre, ahogy Naamánnak is volt terve. Tehát gyönyörködtet ez az ige, amikor végre megadja magát, és bemerítkezik 7-szer a Jordánba. Szívszorító ez a mondat. Tiszta lett, mint egy gyermek. Vannak közöttünk olyanok, akik még hezitálnak és vívódnak, hogy átadják az életüket az Úrnak, és alámerüljenek, hogy megtisztuljanak az Isten szelleme által, hogy minden olyan dolog megbocsátassék az életükbe, ami fájdalmat, olyan gyümölcsöket okoz, amely a magányossá tesz az embert, és elveszettnek, és elszakítottá Istentől. Tedd meg, amit Isten mond, jöjj hozzá. Tedd le a bűneidet akár ma is. Hagyd ott a kereszt előtt. Ne tedd hiába valá, és hazugga az Isten munkáját. Vár téged, ne menj úgy haza. Itt van a lehetőség, hív, hogy megváltozzon az életed, hogy értelmet kapj, és hogy a helyedre kerülj. Múlt héten a Trinitiben volt ifjúsági konferencia, és ott szolgálhattam, és hosszú vívódás után a csodákról volt szó. Hát megijedtem, úgy megremegtem, mikor ezt a témát megkaptam. De a csodákkal kapcsolatban a legnagyobb üzenet számomra az volt, hogy a csoda a legnagyobb csoda helyreállás útja. Hogy ami számunkra természet feletti, ami számunkra csodaszámba menő, az Isten számára természetes. Hiszen mi ebben a természet ellenes világban élünk, és az a természetes számunkra. Az Isten tud helyreállítani téged. Haladj a háladás útján. Mert a többi az csak egy ilyen kis maszlag, vagy utánzat, próbálkozás, erőlködés. Az Isten jelenlétében találod meg a hála forrását. Megtisztult ez az ember. Csoda történt az ő életében. De olyan csodálatos, ahogy itt a vége felé olvassuk, hogy nem ragadt le a gyógyulásnál. Mert megtehette volna azt, hogy odaadja az ajándékot, és akkor, vagy ha nem fogadják el, ahogy a történetben is van, megsértődik, és elmegy. A lényeg az, hogy meggyógyultam, ugye a 10 leprás történetből látjuk, hogy 9 az elhúzta a csíkot, egy menjt vissza csak Jézushoz. Megtehette volna, hiszen megtörtént ami őt aggasztotta, ami teher volt, ami problémát jelentette számára. Na itt jön az igazi háladás. Ez ember tovább lépett. Oda megy, akar hálát adni. Úgy, ahogy ő tudta, hogy ő nála az egyik életében működött. És Elizeus tanítja valamire. Nem kell. A hálát fogadni is kell. Tudta Elizeus, hogy ha ő most elfogadná, akkor meglopná az Istent. Ó, testvérek, hányszor tesszük ezt? Hányszor lopjuk el egymás hálaadását? Hányszor lopjuk el az Istentől valakinek a hálaadását? Nem csak anyagi, fizikai értelemben, hanem lelkileg is. Amikor ő egy egyszerű, hétköznapi dologból hálát fakadon elmond nekünk, az arcunkra kiül, ó, hát ezért vagy hálás, ez nálam természetes. Hányszor lopjuk meg a megbocsátás hiányával, a haraggal, az irigységgel, a féltékenységgel, és lehetne sorolni, hányszor oltjuk meg az Isten drága szellemét a magatartásunkkal. Elizeus tudja a dolgát, nem lett volna szüksége. Tudjuk az Elizeus történeteiből, hogy hát nem voltak éppen gazdagok ezek a proféták. Főzeléken éltek. Meg van mikor azon sem. Meg a holló, ugye, vitte, gondoskodott róla. Ne lopd el mások hálaadását. És olyan csodálatosan, mire az Isten indít, légy szilárd benne. Bízd rá magad teljesen. Lehet, hogy jól jönnének dolgok, de akkor te elterelnéd a figyelmét másoknak Istenről. És hiszem, hogy Elizeusnak ez a döntése léptette tovább ezt a hadseregparancsnokot. Nézzük csak, bár unszolta, hogy fogadja el, sokszor mi is elbizonytalanunk, mikor unszolnak bennünket, és a testnek adjuk át a parancsot, de nem, ő tudta, hogy Isten lelke indítja erre. Ha még nem is szabadultál meg, ha nélkülözöl, vagy a vágyaid nem teljesültek, várj az Istenre. És hadd utaljak arra, amivel kezdtem, miért vagy hálás. Ó, de sok vágyam van, de sok csoda hiányzik még az életemből a saját elképzeléseim alapján. De várok rá. Hiszek benne, hogy megadhatja. De nem lopja el a pillanat örömét az, hogy nincs meg. Hanem a szellemi életben, az Istennel való kapcsolatban gyönyörködöm. Mert ez sokkal fontosabb, sokkal értékesebb, hogy szól hozzám az Isten, és én is szólhatok hozzá, és szolgálhatom őt. Ez minden kincsnél drágább nékem. Legyen ez te veled is így, testvérem. És nézzük csak, olyan csodálatos, csak egy kis földet adja, amit a szamaraim elbírnak. Miért? Hogy a bálványisten helyett, ami uralta az életemet, a szokásrendszeremet, a mindennapjaimat, ahelyett egy új Isten szolgáljak tovább. Néki hódoljak. Az élő igaz Istennek, mert a csodában, az Istennel volt találkozásban, igazi őszinte hála fakadt a szívemből, és megláttam az Istent. És már nem a csoda, nem a gyógyulás érdekel, hanem az, hogy találkoztam, hogy megismertem, felismertem azt, aki emögött van. Adj hálát, amit Istenből megtapasztaltál. Adj hálát Krisztusért. Adj hálát az ő keresztváltságáért. Adj hálát, hogy nem kell elkárhoznod. És ne csak erre az életre koncentrálj. Ne csak a hiányaidra. Mert saját magadat fogod megrabolni, és a sátán asszisztálni fog ehhez. Légy hálás az Istennek ezért, és tégy úgy ezzel a hadseregparancsokkal, hogy áldozatot mutassak az Istennek. Hadd keserítsem el azokat, akik nem adták oda Istennek az életüket. Csak meg akarják vásárolni az üdvösséget. Csak ki akarják fizetni az Istent. Istennek a te életed kell. Nem kevesebb. A te bűnös, elvesztegetett életed. Vagy a te fáradt életed, ha már hívő vagy. Miért? Mert Isten örömet akar azáltal is okozni néked. Meg akar újítani, meg akar gyógyítani, kézbe akarja venni, és értelmet akar adni az életednek. Nem maga miatt, elsősorban nem te miattad. Így van ma itt az Isten közöttünk. Így szól az ő drága igéje is. Isten annyira szeret mindnyájunkat, hogy boldog, értelmes életet akar adni Krisztusban. Nem egy hullámvasút életet. Nem akar, hogy sokáig légy a völgyben. Az ő lelk által fölemel. Tehát adod az oltára az életedet, mert nincs más Isten, csak az Úr. És hadd zárjam a szolgálatot számomra csodálatos dologgal. Itt van egy olyan megoldhatatlannak tűnő probléma, amit ez a hadsereg parancsnok el is mond. Én megláttam az Istent. Lehet, hogy te is megértetted Krisztus személyét, az ő szeretetét, az ő váltságát, az ő győzelmét. A te életedben személyes győzelem ez. De lehet, hogy úgy vagy most itt, hogy azért nem tudsz dönteni Krisztus mellett, mert félsz, hogy mi lesz holnap. Ez az ember megtért. Ez ember meglátta az Istent. Ez ember tudta, hogy haza kell mennie. Tudta, hogy a királlyal be kell menni a bálvány templomába. De már tudta, hogy nem az az igaz Isten. És tudta, hogy ő nem akar többet hódolni néki. Neked is vissza kell menni holnap a munkahelyedre. Ahol vicsorog a sátán. Ahol félsz bizonyságot tenni Krisztusról. Ahol nem tudod, hogy hogy ne menj a pletykálkodók közé, és nem tudod, hogy hogy tudod képviselni az Istent. Vissza kell menned. Úgy, hogy ennek a parancsnoknak is. Én nem akarlak fölöttébb megterhelni, mert Elizeus sem tette. Gyönyörködöm az Isten bölcsességében. Nem akarta elrabolni azt a pillanatot, amikor meglátta az élő Istent ez a hadsereg parancsnok. Azt mondta, menj el békével. Nem osztotta az észnek, hogy na, figyelj ide akkor, aztán holnap meg kell mindennek változnia. Be kell menni a templomba, le kell borogatnod a bálvány szobrokat. A királynak ellen kell mondanod. Lehet, hogy ki fognak végezni, de se baj. Hanem azt mondta, menj el békével. Rábízd ezt az embert az Istenre. És ha vagy itt olyan testvérem, aki félsz, vagy ezzel küzdöl, hogy bizonyságot kell tenned, vagy végre meg kell vallanod a hitedet, vagy végre erőteljesebben kellene bizonyságot tenned az Istenről ott, ahol vagy, ahol eddig nem sikerült. Az Isten nem akar terhelni téged. Ahogy mondtam meg, ahogy tudjátok is, Istennek az ő lelke ott van velünk. Megadja azokat a szavakat, amiket mondanunk kell. Ne akadályozzon a döntésben téged, a megújulásban az, hogy félsz a holnaptól. Majd ott Isten megsegít téged. És Elizeus pontosan tudta, hogy ezt a problémát az Isten lelke meg fogja oldani. Ott, abban a templomban. Ne terheljük túl egymást olyan dolgokkal, amik nem szükségesek. Bízunk Istenben. Hagyjuk rá a holnapot. Örülj most, a hála van a szívedben, a Isten igén megszólított. És ne félj a holnaptól, minden napnak elég a maga baja. Viszont holnap, ha ott állsz a Rimmon templomában, akkor kiálts föl, vagy sóhajts föl az Istenhez. És a hálaadásod ugyan erős lesz, mint ma, mert az ő drága szent lelkének a jelenlétét meg fogod tapasztalni. És a hálaokodban eljutsz a hálaadás forrásához, az élő Istenhez, Jézus Krisztusban. Hívlak benneteket most imádságra. Nem tudom, hogy szoktátok gyakorolni, de akár, hogyha van idő, akkor hangosan is, röviden adjunk hálát meg magunkban is, és akkor a végén fogom zárni imával. Adjunk hálát az Istennek, az ő szeretetért, az ő jelenlétért. Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk, hogy te felszabadítod a mi lelkünket a valódi hálaadásra is. Az a legcsodálatosabb, hogy ebben a hálaadásban te ott vagy, és elfogadod tőlünk. Segíts, hogy tudjunk szívünket, életünket átadni, tudjuk lerakni a mi elképzeléseinket, terveinket, Uram, és belesimulni a te akaratodba. Segíts, hogy azon az úton, amely az örök, valódi hálaadásba torkolik az üdvösségünkben, tudjunk előre haladni, és segíts meg, hogy az ördög soha ne tudja ellopni a szívünket és a mi hálánkat. Uram, te látod, hogy mi híja van ma ezen a délutánon a mi hálaadásunknak. Mikor lesz valóságos az, pótold ki azt, kérlek, a mi szívünkben, a te igéddel, a te üzeneteddel, a te drága szellemeddel, és fogad tőlünk jó illatként a te oltárodon. Legyen áldott a te neved ezért, Jézusért kérlek, hallgass meg minket. Ámen. Ámen.